Rabócki József Sándor beszélgetését hallják a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabócki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy magunk Franciscus Xaverius Verbita atyával ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e havi témánkról, a misszióról. Ugye ez a misszió is nagyon tág fogalom, vár sokan mindig csak egy dologra gondolnak belőle, sokan ugye a misszióban mindig ilyen távoli országokban küldetésre gondolnak, és legtöbbször el is felejtjük, hogy nekünk minden egyes hívőnek van egy missziós küldetésünk itt a világban, amit a jó Istentől kaptunk. Tehát nagyon tág ez a témakör. E havi címlapunkat is Francis atya írta. Egy-két dolgot majd idézünk is, és megbeszélünk itt a cikkben leírtakkal kapcsolatban. Először is köszönteném a Francis atyát itt a stúdióban.
Én is köszöntöm szeretettel a Mária rádió hallgatóit. Örülök, hogy itt lehetek.
Elárulom a hallgatóknak, hogy jól tudom, Indonéziából jött Francis atya, de már nagyon hosszú ideje van itt nálunk.
2005-ben érkeztem Magyarországra, azonnal papszentelésem után. Igen.
Uh-huh. És mi késztette erre, hogy...
Hát ez hosszú történet, mondhatom így, úgyhogy ugye nekünk örökfogadalom előtt három helyet lehet jelölni, hova szeretnénk menni, vagy szolgálni, mint misszionárius, és ezt küldünk Rómába. Akkor nekem az volt az három hely, első Szlovákia, második Magyarország, harmadik Kuba volt. És akkor Rómától kaptam ugye az utazítást, vagy kinevezést, hogy Magyarországra kerülök. És visszatekintve, akkor jöttem rá, ez is benne szerepel, mert a plébánosom magyar atya volt, Mészáros Ferenc atya, 37 évig volt Indonéziában, és szerintem akkor már kicsi koramtól fogva már bennem volt ez a Magyarország, ugye, de amikor választottam Magyarországot, annyira nem volt benne szerepel benne Ferenc atyának a gondolata, de később jöttem rá mégis.
Igen, hát azt mondhatnánk, hogy tudjuk jól mi keresztények, hogy semmit sincs véletlenül, tehát mindennek van valami oka. Rátérve havi témánkra, egy nagyon szép mondattal indul a, pontosabban egy idézettel, nagyon szép idézettel indul a cikk, Szent Arnold Jensen atyától, az örömhív továbbadása a szeretet legnagyobb foka. Hogyan is kell ezt egészen pontosan értelmeznünk? Mit jelent ez?
Igen, mert az örömhír továbbadása azt jelenti, hogy az örömhír, ami bennem van, valójában nem tudok tartani magamban. És akkor tovább kell adnom, ez igazából a szeretetnek a kifejezése. Onnan lehet látni például Szűz Mária, amikor Gábor angyaltól kapta ezt az örömhírt, ugye jó hírt, nem tudta ugye tartani magában, azonnal útra kelt, ugye oda ment például Szent Erzsébethez, ugye keresztelő Szent Jánosnak az anyukához segíteni. Vagy két emmausi tanítvány, ugye, amikor láttak ugye az Úr Jézus a kenyértörésben, éjszaka volt, de azonnal abba hagytak minden, visszatértek Jeruzsálembe. Ez az öröm, ami bennük van, ilyen tovább akarnak adni, és igazából ez a szeretetnek, ugye ez a legmagasabb fokának mondjuk, mert nem tudunk tartani bennünk ezt az igazi örömhírt, amit kaptunk, tovább kell adni.
És sajnos ez az, amiről gyakran elfeledkezünk már a mai világban, hogy nekünk ez a missziós küldetésünk, és sajnos ezt sokszor elfelejtjük megtenni, és gyakorolni ezt a örömhír továbbadását. A cikk utolsó mondata is nagyon tanulságos. A misszióról zárja, ugye hát arról szól az egész cikk a gondolatait, és a záró mondat így szól, a kérdés nem az, hogy szükségünk van-e rá, tehát a misszióra, hanem az, hogy felismerjük-e, mi magunk is részesei vagyunk ennek az isteni küldetésnek. Tehát a misszió az nem csak egy feladat, nem csak egy olyan dolog, amit úgymond elvár tőlünk az Isten, meg ránk bízott az Isten, hanem mi benne vagyunk, ennek része vagyunk, részesei vagyunk, és ugye részeseinek lenni valamit, tehát egy feladatot végrehajtani, az lehet szép és nemes izé, na de benne lenni, benne élni, részesének lenni, hát igazán az a legszebb és a legjobb dolog. Mit gondol erről Francis atya?
Igen, pontosan. Igazából ugye az történelem folyamán változott mindig a missziónak az értelmezése. Volt olyan időszak, amikor azt gondoltak, hogy csak egy külön hivatás, ez a missziós hivatás. Azok a papok, misszionáriusok, akik mentek külföldre vagy messzire kihirdetni, ahogy hívják az evangéliumot. De ha visszatérünk az összegyházban, igazából mindenkinek a feladata volt. És most újra visszatérünk erre, hogy nem a hivatásunk által vagyunk misszionáriusok, hanem a keresztelés által. Minden megkeresztelt embert, egy misszionárius, akár egy kis baba is, az, hogy ő meg lett keresztelve, és olyan vidáman mosolyogva, ez is már egy misszió örömhír továbbadása másoknak. Ez nem egy külön feladat, hanem minden keresztény embernek a feladata. Benne vagyunk, szóval nem tudunk elválni tőle, amikor azt mondjuk, hogy igen, meg vagyok keresztelve, de nem vagyok misszionárius, de az vagy, mivel Krisztusnak a jele a keresztelés által már homlokunkon van, bárhova megyünk igazából, akarva, nem akarva, és ott vagyunk. Jelenlétünkkel, szavainkkal, csorgalatainkkal, örömhír.
Akkor igazán nem is annyira jó szó ez rá, hogy feladat, mert ugye egy babának nem is adhatok feladatot, meg ő nem is érti ezt, mert maga a léte, ami sugározza ezt a mosolya, ezt a missziós küldetést, tehát tulajdonképpen azt is mondanám, hogy a misszió a lételemünk.
Szerintem ez a legjobb, igen, kifejezés arra, hogy misszionárisok vagyunk, nem a feladatunk a misszió, hanem azok vagyunk. És akkor tényleg a jelenlétünkkel nem csinálunk semmit. Mondom konkrét példát. Például mi Verbiták itt vagyunk Magyarországon, és különböző országokból származunk. Amikor csak állunk meg, nem szólalunk meg, például általában ilyen missziós hétvégeket szoktunk végezni egy adott plébányán, csak ott állunk, már az emberek látják a világegyházt, meg nem szólalunk meg, de mivel ilyen különböző országból származtunk, és akkor csak ott állunk az emberek előtt, a létezésünk már egy tanúságtétel, vagyis egy képet ad, hogy a világegyház itt van köztünk, vagyis a világegyház részei vagyunk, tagjai vagyunk.
Igen, hogyha az olvasók megnézik a magazinunk címlapját, akkor ez a csoportkép, ami rajta van itt a Verbita atyákról, ez nagyon jól illusztrálja ezt, tehát egy nagyon találó kép ebből a szempontból, mert ezzel látszik, hogy így a különböző karakterekből, hogy valószínűleg a világ sok részéről jöttek ezek az atyák ide hozzánk, és ez egy nagyon szép és nagyon jó. Térjünk vissza viszont most egy kicsit a missziónak nem is azt mondom, hogy eredeti megfogalmazásához, hanem ami úgy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában, különösen a történelmi idők alatt, egy hosszú évszázadok alatt, hogy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában. És az elmúlt évszázadok történelméből nagyon sok negatív dolog is a misszióhoz kötődik. Tehát az, hogy ugye Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, Észak-Amerikába is, de főleg Dél- és Közép-Európába ugye a spanyolok, portugálok, akik hódítottak, ugye ott a misszionáriusok nem mindig pozitív szerepet töltöttek be. Mi siklott félre akkor ott?
Valójában igazából minden misszionárius akármikor is meggyőződésből indulnak el. De mindig azt mondták, hogy jó szándék nem elég. Jó szándék nem elég. Azt akarnak, hogy minél több ember ugye üdvözöljön. Ahogyan ezt különböző, ugye emberi, nem csak gyárosságból igazából, meggyőződéséből azt gondolták, hogy például amikor Dél-Amerikában mentek, ami itt minden rossz, akkor át kell cserélni valami kereszténységgel. És ami miatt nagyon sok botrányt mondhatunk, vagy sok ilyen rossz megközelítés is történt akkor. De igazából ők meggyőződésből mentek oda jó szándékból. De misszióban jó szándék nem elég. Kell tanulni, azért mostanában már azt mondták, hogy a misszió ez két irányú, vagyis párbeszéd, dialógus. Mert először, amikor én jöttem Magyarországra, nekem hallgatni kell, figyelnem kell, tanulnom kell, ugye a helyi kultúrát, nyelven, mindent, csak utána tudok felszólalni. És így nagyon alaszattal kell járni. Innen indult 60-as években egy Szabó Imre verbitátja Papua Új-Guineába. Ő mesélte azt, hogy egy évig csak marad egy faluba, vagy egy törzsnél, nem szólalt meg, csak figyelt. Egy év után akkor az emberek jöttek, azt mondták, hogy általában az emberek, idegen emberek jönnek, mennek, de te maradtál, akkor biztos jó ember vagy. Akkor ők már nyitottak voltak arra, hogy szólhatsz meg. Akkor már ő kezdi megbeszélni, de megfigyelés után, hogy mi az jó benne ebben a kultúrában, mi a nem ugye, egészen jól, akkor mit tudok hozzászólni?
A jó szándék az sokszor rossz eredményre is vezethet, hogyha erőszakosan ragaszkodom hozzá, és akkor itt valószínűleg az volt a félresiklás, hogy erőszakosan ragaszkodott a jó szándéka, és nem volt meg a türelme, hogy hallgasson.
Pontosan, és nagyon sokszor, mint egy képkeret, ugye, megyünk valamelyik kultúrához, és van nekünk keretünk, a kultúránknak kerete. Ezzel próbálunk az új kultúrát mérni. De nagyon sokszor ez a keret, ez oda nem illik. A saját keretével kell mérni, hogy látni, hogy akkor meg tudunk érteni. Megérteni, hogy ja, akkor itt kicsit másképpen, nem ugyanúgy, mint az én kultúrámból. Tényleg ezt a tanulással jár, türelemmel jár, idő kell hozzá.
Mikor és mitől változott meg ez a történelem során jó irányba? Mikor ismerték föl, hogy nem ez a misszió lényege, hogy ottan erőszakkal, korbáccsal térítem kereszténységre, úgymond kereszténységre a ottani beős lakosokat, hanem ugye hittel és példamutatással, és őket megismerve, hiszen az egyház nagyon sokszor a helyi kultúrát, népszokásokat befogadja, és magá részesévé teszi a egyházi világnak. Volt itt nálunk egy atya, illetve hát papnövendékként jött Gánából, nálunk, most a nálunk alatt Őrbottyánt és Veresegyházat értem, mert én ott lakom, és onnan jöttem, és ott teljesített szolgálatot, ott szentelték fel diakónussá, utána ott szentelték fel papnak is, és hát ő tartott nekünk egy ilyen diavetítéses előadást, hogy náluk hogy megy egy mise, egy 3-4 órás egész napos népünnepély az egész zenével, tánccal, meg minden. Tehát egy kicsit nagyon más, mint nálunk Magyarországon egy mise, és hát annyi vicces dolgot mondott, hogy tulajdonképpen itt a fiatal pap vezetésével hát végig nevettük, majdnem azt mondtam, hogy végröhögtük, csak nem akartam a rádióban ilyen csúnyát mondani. Tehát végig nevettük az egész előadását, és nagyon sokat, hogy az ottani szokásokat az egyház hogy tudta befogadni a magáévát és beépíteni, akár a szentmisébe is.
Igen, igazából ugye ez közmondás, ugye ez Ecclesia Semper Reformanda, ugye az egyház mindig megújul. Igazából elég korán látták már, hogy mielőtt elmegyünk misszióba, akkor tanulnunk kell például antropológiát, ugye, hogy legalább a verbitáknál mindig így volt, antropológia, szociológia, nyelvet. És akkor közben, amikor ott vannak az emberek, látják, hogy azért van szépség ebbe a kultúrába. Csak talán ők másképpen fogalmaznak azt, amit mi is ugyanazt fogalmazunk. És igazából, amikor megyünk egy új helyre, nem teljesen nullából lehet kezdeni, hanem van, ami már létező. Mondjunk például az én kultúrámban, amikor ugye Indonéziából származom, oda érkeztek a misszionárisok, van már létező például koncepció, hogy van élet, ugye halál után. Ez már jó kapu annak, hogy lehet az örök életről beszélni. Ők nem úgy fogalmaztak, ennyit fogalmaztak, hogy van élet, hogy és kapcsolat van az, ugye, az élők és a halottak között. Ez már egy belépés. És elég korán, ugye, amikor ott megjelent a misionárisok, akkor felfedezték ezek az, ugye, a jó szokások, ha így lehet mondani, akkor tudnak pár húzámot nézni, és akkor látszák, hogy azért ez hasonlít. Utána lehet már belemenni, és akkor így ez az a gondolata, hogyan megközelíteni a missziót, és változik. Van egy sziget például, Floresen, Halmaherának hívnak, és akkor ott a bálnát az egész világon csak ott lehet vadászni. Miért? Mert ők nem komerciális dolgok motivációból mennek érte, hanem ebből élnek, mert ugye tengerpartnál élnek az emberek Halmaherában, és akkor 6 havonta csak egyszer mennek vadászni. Egyet vadásznak, és akkor az egész falu ebből fog élni 6 hónapig, fél évig. Ez mindig van szertartás előtte, mint egy háborúba küldenek a fiatalokat. Régen úgy volt, hogy a helyi szokás szerint küldtek, ugye a fiatalok vadászni, az egész falu benne van, dolgosnak, készülnek rá, és utána elküldtek mind háborúra. Most már például szentelt vízzel, ugye ez imával küldték őket. Szóval helyi szokás, de utána érkezik a kereszténység, akkor inkulturációnak mondjuk, ugye, és akkor ez már most keresztény, hogy hívják, szertartással indítanak, vagy imával indítanak ugyanaz a kultúr szokás.
Ugyanígy a címlapcikkünkben szerepel Francis atyától, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy megfordult a papoknál a misszióba menők iránya, tulajdonképpen gyümölcsénként tekint erre a dologra Francis atya, és mi nekünk is arra kell tekinteni, hogy ugye míg régen Európából mentek a világ minden tájára a misszionáriusok, ugye a kereszténységet terjeszteni, jól, rosszul, erről az előbb ejtettünk szót. Ma viszont az van, hogy ide jönnek Európába és Magyarországra is, mert hát szomorú kimondani, de mintha itt elfogytak volna a papok, tehát most már nekünk nagy szükségünk van a misszionárius papokra, tehát megfordult ez az irány. Mitől történt ez meg? Mi az, ami ezt kiváltotta, hogy...
Igazából másképpen is lehet fogalmazni, hogy Isten mindig nagy képben gondolkodik. Mi csak ugye a kicsiben gondolkodunk, hogy ilyen, akkor nagyon sok misszionárius indult innen, és akkor most már kevés van, és lám most már jönnek onnan. De igazából meggyőződöttem azt, Isten terveiben ez benne van. Benne van. Ő napképpen látja, hogy mindig mondtam itt Magyarországon, hogy nektek köszönhetően, hogy itt vagyunk, mert annak idején a magyar emberek ilyen nagy lelkűen odaadtak a fiúkat, lányukat, mint misionárius vagy apátyák, és elengedtek őket misszióba, hogy majd 50 év múlva, 60 év múlva kapnak vissza. Szóval annak a gyümölcsét, ugye, amit bele is írtam a cikkben, hogy igazából minden Isten tervében van, hogy valamikor ott gyenge volt a kereszténység, vagy egyáltalán nem ismernek Krisztus, azért oda mennek innen a misszionárius. Most fordítva van, ott virágzik az egyház, és akkor már ez a kereszténységnek a szépsége, hogy segítünk egymást, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, bárhol vagyunk a világban. Azért például itt Magyarországon, amikor keresztelés van, mindig mondom nekik, hogy ez nem családi esemény, hanem egy gyerek kilép a család, szűk családból, akkor ő világegyháznak a tagja lett. Azt jelenti, hogy eddig talán csak egy testvére van, most már 1,5 milliárd testvére van az egész világon. Bárhova megy ez a gyerek mostantól a világban, belép a templomba, mindenki a testvérei Krisztusban.
Az első magyar misszionárius, tulajdonképpen mondhatnám a cikk alapján, hogy a cikk szerint az első magyar missziós Szent István volt tulajdonképpen, ahogy a Francis atya utal rá. István is úgy érezte, hiszen a kereszténységet meghonosította és terjesztette Magyarországon. István is így érezhette, hogy ő itt missziós tevékenységet lát el, vagy hát csúnyán fogalmazok, vagy ő inkább egy ilyen praktikus politikai döntésként tette ezt a dolgot. Tehát valóban mondhatjuk, hogy ő misszió küldetéssel, misszionáriusként terjesztette Magyarországon kereszténységet, vagy tudom, nehéz ezt megmondani, hogy ezer évvel ezelőtt mit akart egy ember, de hogy gondoljunk most erre? Hogy ítéljük ezt meg?
Igen, valóban ugye nem lehet tudni, viszont azt mondanám, hogy minden kettő szerintem, minden kettő, mert a misszió igazából Istentől származik. Az mostanában sokat beszélünk arról, hogy missio dei. Szóval a misszió isteni, mi csak csatlakozunk hozzá, vagy eszközök vagyunk, vagy tanítványok vagyunk. Szerintem Szent István ilyen szempontból ő is, annak a missio deinek része volt. Akár emberi, vagy praktikus szempontjából gondolt akkor is, de benne van ugye a Szentléleknek az indítatása, ami lehet, hogy ő nem tudja, hogy utána mi lett belőle. Például Janssen-Szent Arnold alapító atyánk szerintem, amikor elindította a missziós kongregációt, nem gondolta arra, hogy 2005-ben egy indonés misszionárius fog Magyarországra jönni például. Ezek nem volt benne, de az Isten már tudta, már benne van a térben. Merem mondani, hogy Szent Istvánban is minden kettő volt benne. Volt ilyen missziós irány gondolat, de volt ilyen praktikus gondolat is benne.
A cégben az is szerepel, hogy ugye volt nekünk itt magyaroknak Magyarországon meg a környező államokban egy sötét korszak, ugye a kommunizmus korszak, ami vagy 4 évtizedig tartott, és hát erről is van egy szép mondat, nem a kommunizmusról, hanem ebből a korból, az, hogy ugye akkor pusztítás volt, tehát az egy papokat börtönbe zártak, meg is öltek, ugye üldözték a vallást, tiltották a vallást, sokan csak titokba jártak templomba, titokba keresztelték meg a gyerekeket, és van egy szép mondat ezzel kapcsolatban a cikkben, hogy mégis, ami pusztításnak tűnt, Isten kezében magvetésé vált. Tehát, hogy Isten a negatív dolgokból is tud pozitívat csinálni. Én a szakdolgozatomban hasonló gondolatokról írtam, nem egyházi vonatkozásában, de hanem gondolkodás elméletről írtam is az, hogy én ezt úgy hívtam a gondolkodás elmélet, ezt a részét, hogy negatív technika, mert ugye itt a negatív dologból pozitívumot tud csinálni. Mi missziósként képesek vagyunk erre, hogy mint ugye Isten misszionáriusa itt a Földön minden keresztény ember, mi is képes vagyunk arra, hogy a negatív, vagy képesnek kéne lennünk arra, hogy a negatívomokból pozitívat csináljunk, magot vessünk?
Valóban képesek vagyunk rá, arra vagyunk teremtve igazából. Szoktam mondani ilyen Bibliát idézni, hogy az ugye az Úr utcai kifürkezhetlenek. Ugye, hogy nem tudunk, hogy ebből, ami rosszból, például itt ez volt a sötét időszak kommunizmus. Nálunk Indonéziában például 70-es években már látták ott a kormány, hogy nem jó irányban megyünk, ha engedjünk tovább a misszionáriusokat ide jönni, mert több keresztelés mind évről évre, mert jó iskolák vannak, jó kórházak vannak. Azért jött egy kormányrendelet, vagyis törvény igazából, hogy mostantól már nem lehet misszionáriust kapni külföldről. És akkor hát panikba esünk, hogy mi lesz velünk. És ebből, hogy már nem lehet misszionáriusokat ugye kapni külföldről, úgy robbant, mint egy bomba hivatás Indonéziában, hogy onnantól fogom az állam már nem tud mit kezdeni vele. Minden nekünk, ez pedig meglepetés volt, hogy nem gondoltunk volna. Azt gondoltunk, hogy már végünk van, mert már nem lehet misszionáriusokat kapni, akkor mi lesz velünk? Onnantól fogva úgy robbant.
Olyan sokan jelentkeznek a hivatásra, hogy a helyiek közül.
Igen, például ahol tanultam filozófiát a szeminárium, ugye a Floresen, Ledelőróban, ott most is kb. Ilyen 300-500 kispap tanul. Egy olyan országban, ahol legtöbbségük ugye a muzulmánok.
Igen.
Ez kifürkezhetetlen az Úr utcai, ugye? És nem...
Igen. Erre nem is gondoltam ténylegesen. Azt lehet mondani, hogy mindenkorban, minden élethelyzetben van missziós küldetésünk. És most utalva itt az előzőekben elhangzottakra is, hogy a mai Magyarországon, mai Európában, ami ugye tudjuk, hogy nagyon sok negatív folyamat, nagyon sok olyan dolog zajlik, ami nekünk keresztényeknek nem igazán tetszik, sőt, félünk tőle, megijedünk tőle. A mai Magyarországon, a mai Európában mi lehet a mi igazi missziós küldetésünk?
Ugyanaz szerintem, mint akkor is, tanúságtétel. Tanúságtétel azt jelenti, hogy életünkkel, akár szavainkkal is tanúságot tenni az örömhírről. Ugye a legrövidebb tanúságtétel lehet látni, amikor ugye a feltámadás pont most húsvét időszakban vagyunk, hogy mindig csak azt mondta Mária Magdolna, azt mondta, hogy láttam az Urat. Vagy két tanítvány, Emmaus után, láttunk az Urat. Vagy többi tanítványok mondtak Tomásnak, láttunk az Urat. Erről tanúságot tenni a saját tapasztalatunkból, akár közösségi tapasztalatunkból, hogy láttunk az Urat. Konkrétan másképpen lehet fogalmazni, hogy régen egy földrajziról volt a misszió, hogy oda megyünk, ahol nincs kereszténység Ázsiában, Afrikában. Most már arról beszélünk, hogy egzisztenciális, vagy élethelyzeti misszió. Szóval nem területi misszió, nem földrajzi, hanem egzisztenciális. Azt mondta Ferenc pápa, hogy ad vulnera. Azt jelenti, hogy oda megyünk, ahova szükség van segítségünkre. A szegények perifériában élő emberek. Szerintem itt például Európában nagyon sok magányos ember van. És szükségük van egy élő közösséghez. Ha keresztény közösségek, olyan élő közösségek, befogadó közösségek lennének, akkor már valamit tudunk adni a társadalomnak. Mert mostanában már mindenki, nem mindenki, hanem sok magányos ember, aki én központú, ugye, én vagyok a fontos, akkor mindenki más Isten is körülöttem forog. De vissza kell tenni, hogy nem, Isten a közepén, mi vagyunk, aki körülötte forgunk, és akkor onnan már igazából helyre jönnénk.
Hát reméljük, hogy ez sikerül, és sikerül megfelelnünk ezeknek a nehéz kihívásoknak, de igazából az is lehet, hogy nem is olyan nehéz kihívások ezek, mert hiszen csak azt kell tennünk, amit Jézus is elvált tőlünk, hogy önmagunkat adjuk. És ha önmagunkat adjuk, akkor azzal, és valóban hiteles keresztényként tudjuk élni az életünket, és önmagunkat adjuk, és csak ezen a példán keresztül mutatjuk a többieknek, akkor már lehet, hogy valamennyire teljesítettük is a missziós küldetésünket.
Igen, pontosan ugye Jézus is ugye azt mondta, ez egyetlen parancs, hogy szeressétek egymást, ugye. És akkor vonzó volt az elején a kereszténység, mert látszák, hogy mennyire szeretik egymást. Szeretetben élni. Kezdjünk a családdal.
Arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát, hogy ez legyen az ismertető jel, hogy szeretjük a másikat, mert ugye azért az a zsidók között az nem teljesen általános volt abban a korban. Most nem akarok hitvidát megbírálni őket, de abban a korban, hogy a történelmi korban, ugye írástudóknál, farizeusoknál nem feltétlenül ez a magatartás volt a általános és elfogadott. Nagyon szépen köszönöm Francis atyának értékes gondolatait, és hogy eljött hozzánk a stúdióba, remélem találkozunk még vele máskor is itten. A hallgatóknak további jó rádiózást kívánok.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és én is kívánom a hallgatóknak, hogy a Szentlélek bátorítsa őket, hogy tényleg a szeretetben élni, tanúságot tenni. Az örömhírről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Rabócki József Sándor beszélgetését hallották a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.
Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyak mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
Hírek.